Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.
Ez a Millás reggeli, tehát, és itt van velünk a vonalban Jandó Zoltán, a G7.hu újságírója. Szia, jó reggelt!
Szia, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Nagyon érdekes cikket írtál, és egy egészen látványos ábra van benne arról, hogy hogyan csavargatják a... Hát írt az ábra nem arról szól, hanem ugyan arányban érkezik a különböző gázvezetékeken az anyag Európába, Oroszország felől. De ezek... összevágnak azzal, hogy éppen az oroszok kit akarnak, hogy kivel vannak jóban, és kivel vannak kevésbé jóban. Vegyük végig először akkor gyorsan, hogy milyen vezetékek vannak, és hogyan alakult át az, hogy hol jön több gáz, és miért.
Hát ugye alapvetően négy fő útvonala van, ha leegyszerűsítjük a dolgot az orosz gáznak Európába. Ugye az első az a, ha északról dél irányba haladunk, akkor az első az az északi áramlat, ami ugye a balti tenger alatt németországi belépéssel szállít gázt, a második az a Jamal vezeték, amely ugye Fehér Oroszország alatt Lengyelországba szállít gázt, ugye van az ukrajnai tranzit, aminek van egy magyar, ugye van magyar és szlovák leágazása is, és ugye van a török áramlat, amely ugye Törökország, Bulgária, Szerbia útvonalon ugye Magyarországra is hoz gázt, és ezek közül az ukrán tranzit volt sokáig a legfontosabb, de korábban is felmerült az igény, hogy ennek kellene alternatíva, és ez ugye nagyon felerősödött 2006-2009-ben az ukrán
orosz. Mármint, hogy az oroszok részéről, ugye ez talán nem volt közben annyira világos, az oroszok részéről merült fel elsősorban igény, hogy legyen rá ennek alternatívája.
Igen, és ezt az európai részről is nagyon felerősítette az, amikor ugye az oroszok és az ukránok 2006-2009-ben összevitatkoztak azon, hogy most akkor mennyi gáz kell, és a következmény, hogy Európában nem érkezett elég, és ugye akkor Magyarországon is kellett korlátozni a fogyasztást. És ugye ez egy ilyen jel volt, és ez akkor gyorsult fel még inkább az északi áramlat projekt, illetve jött be az, hogy mindenképpen kellene délről is egy, ugye ott többet elkaszált az Európai Unió, volt ugye a Nabucco, meg a déli áramlat, és akkor végül a török áramlat lett, ami megvalósult. A lényeg az, hogy az ukrán tranzitot mostanra lényegében ki is lehetne akár, ha nem is teljes egészében, de majdnem teljes egészében, vagy nagyon jelentősen váltani ezekkel az új vezetékekkel, főleg, hogyha ugye az északi áramlat, aminek a bővítése fizikailag már elkészült, csak ugye. A háború előtt már ugye a konfliktusok miatt a háború óta, pedig a háború miatt nem adták át.
Oké. Tehát ezek közül a Lengyelország felé menő vezetéken is, hát hogy elzárták a csapot az oroszok? Mert hogy ott is kiesett a...
Ott egyértelműen elzárták. Igazából az első lépés az az volt még tavaly szeptemberben, amihez Magyarországnak is volt némi köze, hogy az ukrajnai tranzitnak a Magyarországra belépő részét azt megszüntették. Ugye akkor írták alá a felek, a Gazprom és az NVM az új szerződés, amit ugye Szijjártó Péter akkor bejelentett, ennek ugye azóta sokat idézték az ötödáras, meg az olcsón kapjuk az orosz gáz részeit, amiből ugye mint kiderült, hogy azért hát nem teljesen igaz egyik sem, de ami viszont biztosan kiderült ott, és amiből volt némi nemzetközi konfliktus, és az, hogy az ukrán tranzitot átterelték déli irányba, és ami eddig Ukrajnán keresztül érkezett hozzánk, azt a török államaton keresztül délről kapjuk azóta.
Tehát ez az oroszok kívánsága lehetett, amit Magyarország teljesített, vagy ez közös érdek?
Igen,
vagy?
Igen, ez egyértelműen orosz érdek volt, és alapvetően ők, tehát valószínűleg az van, hogy ez nyilván csak ilyen háttérinfók, és az a sejtés, hogy ott a magyar fél az kedvezményeket kaphatott annak érdekében, hogy ez minél gyorsabban meglépje, legalábbis ugye akkor erről szóltak a hírek. Mm-hmm. Ez volt az első lépés, de ugye ez még nem ilyen rövid távú cél volt, hanem ugye ez az oroszoknak inkább az ilyen hosszú távú stratégiája, hogy Ukrajnát minél inkább kivegyék ebből a rendszerből, és a tranzitország szerepét azt csökkentsék, vagy akár meg is szüntessék. Az első, ami ilyen rövid távú volt, és egyértelműen ilyen ár befolyásolási cél lehetett, az ugye az, amit te is említettél, az ugye Lengyelországba irányuló Fehér Oroszország alatti Jamalon a mennyiségeknek a változgatása. Ez ugye már tavaly ősszel megtörtént, akkor mindenki azt figyelte a piacon, hogy mennyi kapacitást köt le a Gazprom a Jamalon, mert hogy akkor, ha keveset, akkor kevesebb gáz fog érkezni Európába, és közben jól meg lehetett rángatni az árakat. Ez tulajdonképpen tavaly ősz óta zajlott, és aztán amiben újabb változás jött, az ugye már a háború kitörését követően, ugye a lengyelek voltak a legnagyobb kritikusai az oroszoknak Európában, és ők voltak, akik egyértelműen jelezték, hogy nem fognak rubelben fizetni az orosz gázért, és amikor ugye itt a határidő, amit az oroszok adtak lejárt, akkor megszüntették a Jamalon a szállítást. Lényegében némi csordogálás még ott volt pár napig, nem lengyelországi céllal, hanem ugye az keresztül, és a németeknek is szállítanak ott. Tehát tulajdonképpen május közepétől ott egyáltalán nem érkezik gáz. És utána, amikor ez ugye megtörtént, az még a Jamal az annyira nem nagy kapacitású vezeték, hogy ezt ne lehetne valahogyan pótolni, ami viszont már olyan nagy kapacitás, ami nem igazán pótolható, az az északi áramlat, ahol ugye pedig nagyjából ezt követően egy hónappal ezután, egy június elején, közepén kezdett el akadozni a szállítás, hogy ott a felek egymásra mutatnak. Az oroszok ugye azt mondták, hogy a Siemens nem szállít le alkatrészt, amire szükség lenne a karbantartáshoz, szállításhoz, és akkor először ugye csak akadozott, aztán lett volt egy hét, amikor leállt, ez utóbbi egyébként a kevésbé meglepő, mert karbantartások mindig vannak, és ez napra pontosan akkor volt ez az egyhetes leállás, mint egy évvel korábban, szóval ez kevésbé meglepő, ami meglepő az, hogy sem előtte nem jött el ugyanannyi mennyiség, ami megszokott azon az útvonalon, sem azóta nem jön. Ezt most úgy kell érteni, hogy a fele, de inkább a harmada az, ami érkezik, és ez viszont nem nagyon nagy kiesés.
Uh-huh. És erre milyen magyarázat az oroszok részéről?
Hát ugye az oroszok folyamatosan technikai problémákkal magyarázzák, és ha németekre mutogatnak, hogy ők tehetnek róla, hogy ők nem teljesítenek bizonyos szerződési feltételeket, ugye a németeknek viszont. De hogy az nagyon furcsa, hogy ugye mindig akkor történik ez, amikor aztán tényleg ilyen zsarolási potenciál van, vagy pedig valamilyen, nem tudom, politikai kapcsolat tovább romlik, szóval azért lehet sejteni azt a háttérben, hogy ez egy ilyen zsarolási potenciál az orosz részről.
Azzal egyet értesz, hogy mert vannak ilyen vélemények, hogy az oroszok egészen profin tartják magasan a tőzsdei gázárakat ezzel a mahinációval, hogy mindig pont annyira tartják napirenden a kérdést, ha kell, akkor pont annyira letekerik a gázt, hogy mindig ott legyen ez a hiánykérdés, és emiatt egyszerűen ne tudjon csökkenni a gázár.
Igen, egyrészt szerintem tehát ugye bizonytalanságot tartanak a piacon, ami ugye ahhoz pont elegendő, hogy a gázárak emelkedjenek. Ugyanakkor az is kell, hogy teljes bizonytalanság van Európában, hogy nem is arra, hogy mennyibe fog kerülni a gáz, hanem arra, hogy lesz elég gáz. Ugye a téli időszakra. A Pecsér Tamás, aki ugye az Erszkének az olaj- és gázipari elemzője, ő írt nálunk egy ilyen cikket, és abban azt írta, hogy nagyjából 50 milliárd köbméter olasz gáznak kellene még az idén bejönnie Európába. Na most elvileg ez nem megoldhatatlan, tehát a nagyjából abban a 4 hónapban, ami még hátra, ez kényelmesen be tudna érkezni, hogyha normális lenne a szállítási ütem. Mm-hmm. Csak jelenleg ugye nem normális, hanem nagyjából a harmada felejen annak, aminek kellene orosz oldalról, és ugye így viszont nagyon-nagyon nehéz lesz. Hát még simán elképzelhető, hogy azt mondják szeptemberben az oroszok, hogy napok fölpörgetjük, és nem teljesítjük a szerződéses feltételeket, stb., de az is lehet, hogy nem. Tehát, hogy ugye tényleg ez a teljes bizonytalanság az, ami az árakat ugye folyamatosan magasan tartja.
Oroszok oldaláról nézve teljesen nem meglepő, hogy ezt kihasználják, és ezt egy ebben egy konfliktusos helyzetben. Na most még annyi fontos szerintem, hogy akkor a Magyarország, tehát hogy nálunk az érdekes, ez kiderül a cikketből, hogy pont a török áramlat, a déli útvonal az egy nagyobb szerephez jut. Itt olyan országok vannak, akivel nincsenek konfliktusok, Magyarország, Szerbia kapja rendesen a gázt, ennek így arányaiban nőtt a szerepe, tehát ezen több gáz érkezik, mint akár tavaly. Viszont ezzel fölmerül a kérdés, akkor ezzel a kiszolgáltatottságunk az nem nagyon nagy, hogy akkor, hogyha mégsem, vagy probléma lenne, akár ezzel, vagy bármilyen technikai probléma, vagy hasonló, akkor mi hogyan tudnánk esetleg gázt szerezni, vagy hogy egyáltalán Magyarország mennyire kiszolgáltatott emiatt?
Hát ugye most jelenlegi helyzetben azért nagyon erősen kiszolgáltatott, de hát ez úgy teljes Európára elmondható, ugye erre senki nem volt felkészülve, azon kell gondolkodni, hogy ki lehet-e váltani az orosz gázt egyik napról a másikról, nyilván erre a válasz az, hogy európai szinten nem, tehát egy-egy ország ezt meg tudta volna tenni, akár Magyarország is meg tudta volna tenni, de úgyhogy teljesen európai szinten kiváltsuk erre, ugye nincsen mód, tehát így ugyanúgy nagy a kitettségünk, meg nagy a függőségünk, mint bárki másnak az orosz gáz felől, főleg ugye Európának ezen a részén. Volt ugye leállása egy szintén karbantartás miatt júliusban a török államaton, és az ugye jól megmutatta, hogy milyen mértékben esik akkor vissza a magyarországi gázimport, illetve a Magyarországra érkező orosz gázmennyisége nagyjából lefeleződött. Szóval elég nagy a kitettségünk ebből a szempontból, amit ugye azért érdemes figyelembe venni, hogy Magyarországnak nagyon nagy a tárolói kapacitása, és ugye ezeket a tárolókat, ha nem is olyan ütemben, mint az elmúlt években, de azért tölti töltik a piaci szereplők, mert ugye itt nem feltétlenül az történik, hogy az állam belepakolja, megveszi az oroszoktól gázt és belepakolja, de ugye ezek működnek, mint egy sima raktár, tehát bárki tárolhat benne gáz, és a piaci infók szerint más kérdés, hogy jelenleg valószínűleg a legnagyobb betároló, vagy a betárolásod kell az ömét végzi az ugye az állami MVM, de lényeg, hogy ugye ez egy ilyen kicsit könnyebbséget jelent Magyarország részére, hogy könnyebb tartalékolni, mert hogy van hol. És hogy ugye ez az, ami esetleg a kitettségünket csökkentheti, tehát hogy most, amíg normálisan érkezik a gáz, sikerül letárolni elég mennyiséget, akkor az ugye egy biztonságot teremtett. Most más kérdés, hogy az egyelőre valószínűleg az még nincs valami nekünk kellene, sőt biztosan nincs valami kellene a téli fogyasztáshoz, úgyhogy így kényelmesen végig lehessen csinálni a teret. Értsük most az alatt, hogy egyrészt sem a lakosságnak, de ami még fontosabb, hogy az első lépésben kieső ipari fogyasztók meg se kéne korlátozni a fogyasztását.
Tehát, hogy a minden nap, ami így eltelik, az közelebb visz ahhoz, hogy nálunk ne legyen probléma a télen, mert ugye egész más attól rettegni, az oroszok tekergetik a csapot, vagy pedig az, hogy jön, mert hogy igazából nálunk nincsen probléma már, mint a Magyarországra érkező gáz. És akkor innentől az egy következő kérdés és kérdéskör, hogy ez a szolidaritás, hogy akkor elvileg, hogyha véletlenül az történik, hogy nálunk lesz, Európában meg nem, akkor kell leadni, vagy hogy ez hogy működik, de ezt már jelezte is a kormány, ő ezt annyira nem szívesen szeretné. Na mindegy, ez majd egy másik beszélgetés, mert most ennyire volt idő. Jó? Köszönöm
szépen. Én is köszönöm. Szép napot, köszönöm
a mutatást. Szia, szép napot. Jandor Zoltánnal beszélgettünk a g7.hu újságírójával, és hát van ebben még bőven muníció, de a lényeg az, hogy elvileg Magyarországon, ha nem változik más, talán az orosz viszonyban, meg technikailag, akkor egészen más a gáz föltöltés esélye és helyzete, mint mondjuk össze-európai szinten, és mi jól állunk.
Műsorunkban termék megjelenítést